zenekar alapító tagja, Csík Zenekar Fest a Budapest Parkban. Indul az Egri Harlekin Báb Színház új évada. Öveket becsatolni a Közlekedési Múzeum legújabb tárlata. És Győr gyerekszemmel, hajós városnézés történetekkel a folyók városában.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Oda nézek a...
Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
Katonailag nem komolyan.
Az utolsó hős.
Száz aranyat ír a fejed.
A meg a
dicsőség. Élve van, alva, de el kell fognunk!
Akit az ellenség fenyeget.
Egy halc, krepel is, kutya!
Engedelmével egy kicsit késő.
Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
Megölhetném, de nem teszem.
A császár nevében gyűjtsön!
Zente Ferenc.
Hogy írja Balázs az üzenetet?
A szentjes kapitánya.
Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perctől. A Dunán.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
Kell az empátia, szükségem van rá. Így fogalmazza meg a mentős életérzést Brigitta, aki szabad idejében másképp empatikus, kőműves kanalat vesz a kezébe és épít. Van, amiben nagyon is hasonlítunk egymásra mi emberek, életünkben szeretünk olyan tevékenységet végezni, amiben örömet találunk. Legyen az tényleg bármi. Az utcán elömlik a hőség, aki teheti belülről húzza össze a függönyöket és otthon marad. De ezt a férfit eddig mindig az utcán láttam. Persze hajléktalan. Nem kéreget, egyszerűen az utcán él. A hőségben most árnyékba húzódik és pihenget, pengeti a rozzant gitárját, mert az is van neki. Ahogy hallom, nem lesz belőle gitárművész, de ez talán nem is lényeges. Mellette várakozóan nézve rá egy közepes méretű keverékkutya. Sovány. Szeme a gazdáján, és amikor a férfi ránéz, örömmel söpör egyet a földön a farkával. A közeli boltból kivágódik egy fiatalember, fülében fülhallgató, hátán hátizsák, kezében annyi minden, hogy csoda, el nem ejt valamit. Odalép a hajléktalan férfihoz, a gesztusokból érezni, sokadjára találkoznak. Ma kakaós csiga lesz, mondja. Szerintem nem a legfrissebb, teszi hozzá aggódva. Meg egy kis párizsi, egyben kértem, remélem elég lesz, mentegetőzik és a kutyára néz. A gitárszó elhal, a hajléktalan feltápászkodik, köszönettel átveszi a pici csomagot. Kakaós csigát évek óta nem kóstoltam, és mosolyul a ráncos arcra. De félre is teszi a péksüteményes zacskót. A párizsi, úgy tűnik, az most a fontos. Hízott már, ugye? Kérdi a fiatalembert a kutyára biccentve. Talán, hümmög amaz. A kutya érzi, róla van szó. Felül, szinte kihúzza magát. Szaglászik. Türelem, inti a férfi, és kicsomagolja az ennivalót. Na fogd, mondja, leteszi elé, és megint az a ráncos mosoly. Ahogy egyértelmű, hogy a ráncos férfi a gazda, olyannyira egyértelmű a párizsi és a szó. A kutya nekiesik. Aztán már csak a csönd van körülöttük. A férfi és a fiatalember a hőségben nézik a kutyát, aztán kezet nyújtanak egymásnak. A kutya elnyúlik a kövön, a férfi újból megpengeti a gitárt. Talán nem is történt semmi. Csak egy kutya gyomrába vándorolt egy nagy adag húspép. Talán történt valami több. Egy gesztus, egy kakaós csiga, egy készfogás. Eszembe jut, az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint Hargitán a pásztor. Kányádi Sándor sorai éppen ilyen készfogások. Empátia, amire szükségünk van. Köszöntöm Önöket, Vicsák Eszter vagyok. Hogy mi a közös az orvosban és a beteg hozzátartozójában? Az, hogy mindketten megpróbálnak mindent, tényleg mindent, és minél nagyobb a gond, annál jobban segítenek.
Fűzögettek egymásra, az ott az egésznek a filozófia, hogy minél több minden ment át egy gyerek, akkor ezek így gyöngyöket felfűszett egy hosszú lánc, és akkor, mint az indiánnak, mint nagyobb törzsfőnöke, tehát nagyobb tollazat van a fején, annak megfelelően komolyabb tekintélye van, kinek milyen hosszú lánca van.
Mi az, ami mindannyiunknak kell, amire igazán szükségünk van? És vajon hol találjuk meg? Egy ember kétféle válasszal.
Kell az az empátia legyen, kell az a beleérző képesség legyen az emberekkel, amivel itt jók tudunk lenni, vagyis megpróbálunk jók lenni, megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy segítsünk. Ez, ami motivál,
a nyár nagyikkal és pótnagyikkal. Ez is empátia, csak másképp.
Látja az óvodában, látja a baráti körnél, a gyerekeknél, hogy mennek a nagymamához, jön a nagymama, és nálunk ez hiányzik. És most már, hogy elég lassan a 6 éves volt, egyre többször teszi fel a kérdést, hogy neki miért nincs.
Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Mit jelent férfinak lenni, amikor az élet legsúlyosabb kihívásával szembesül egy család? Hogyan lehet talpon maradni, családot egyben tartani, hitet adni, miközben belül van vihar? Az Érintettek Egyesület egy szülőkből, segítő szakemberekből és orvosokból álló támogató közösség, akik évente több mint 300 daganatos megbetegedéssel küzdő családnak nyújtanak segítséget. Nagy Bálint, dr. Hauser Péter gyermekonkológussal, az Érintettek Egyesület alapítójával és egy édesapával készített interjút.
Az Érintettek Egyesület az 10 évvel ezelőtt jött létre. Olyan szülőket fogtunk össze, akiknek gyermekei daganatos betegségben érintettek. Hiányzott Magyarországról egy olyan fajta szervezet, ami ezeknek a szülőknek egyfajta hátteret adna, információt adna, kicsit összefogná őket olyan módon, hogy amikor ott vannak akár a beteg gyerekek, befejezték a kezelésük és a kórház utáni időszakra, meg egyáltalán ott vannak a kórházban, ezek a szülők ezek felfedezték azt, hogy hát sajnos nem mindenről gondoskodott, meg gondoskodik most az egészségügy. Első körben az volt, hogy próbáljuk ezeket a réseket betömni, ezért létrejött az Érintettek könyve, ami gyakorlatilag bepróbálta az teljes kezelést, a kezelés előtti időszakot, vizsgálatokat, a különböző terápiákat, tulajdonképpen munkat a kórképeket is, tehát ezekről mind egyfajta képet biztosítani. Amikor az egész elindultak, az volt a legnagyobb félelmük, hogy úristen, csak ne az internetet nézze a szülő, és akkor emellett indultak olyan programok, hogy a gyógyügyerekeket vagy a családokat összefogni, érintettek kirándulás volt, akkor a gyerekek kapjanak különböző kis ajándéktárgyakat azért, hogyha beavatkozás, egy vérvétel volt, egy altatás volt, egy műtét, egy gyöngyfűzés volt, amit fűzögettek egymásra, az volt az egésznek a filozófia, hogy minél több minden ment át egy gyerek, akkor ezek így gyöngyöket felfűzett egy hosszú lánc, és akkor mint az indiáknak nagyobb törzsfőnöke, tehát nagyobb tollazat van a fején, annak megfelelően komolyabb tekintélye van, kinek milyen hosszú lánca van. Emellett még, ami elindult, az a most a gyógyult gyerekeknek a hosszú táv követése. Ugye most már nagyon sok daganatos gyermek, meg leukémiás meggyógyul, hál' Istennek, ösztülülés gyakorlatilag 80% környékén van. Nyilván sajnos betegségtípus függvénye, tehát van a betegség, amit továbbra sem tudunk meggyógyítani, de van, amelyiknél tényleg nagyon kiválók az eredmények. És hogy most elkezdett a világ arra figyelni, hogy ilyen sokan túlélnek, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen terhet teszünk ezeknek a családnak, gyerekeknek, felnőtteknek a nyakába, hogy milyen követéses vizsgálatok kezdenek, ki milyen kezelést kapott, mire figyeljen jobban oda. Erre készült két kiadvány, nem csak szülőknek készítettünk, hanem kamaszoknak és gyógyult fiatal felnőtteknek. Ő pedig azért azt lehet mondani, hogy kicsit kisebb az érdeklődés az ilyen kiadványok iránt, mert ők most még végre felszabadultam, akarom élni az életemet, az, ami talán a legfontosabb a számukra.
Hogyan hat egy családra egy ilyen hír?
Hát akárhogy nézzük, bármilyen jók is az eredmények, azért ezt az angol szász a szakirodalomban a katasztrófa betegségnek hívják, tehát egy olyan fajta csapás éri a családot, amire nem lehet felkészülni, nagyon nehéz hozzá alkalmazkodni. Most maga az a tény, hogy születik egy diagnózis, ami azért pár évtized volt még egy halálos diagnózis volt, ma már azért mondom gyógyíthatók, de azért sok gyerek sok jelentős árat fizet érte. Ez egyik része, a másik meg egy a család élete teljesen felborul. Édesanyja legtöbbször bevonul a kórházba a gyerekkel, ők együtt vannak, ásnak már jó pár évtizede, együtt lehetnek a gyerekek, a szülővel mellettek a kórházban, anya is, adott helyzetben apa is, és emiatt aztán van még otthon esetleg másik testvér, valakinek családfenntartónak kell, mert az apának dolgoznia kell. Tehát ez egy óhatatlan is egy nagyon komoly terhet ró a család életére, és hát szomorú, de sajnos őszintén ki kell mondani, hogy sajnos azért ez a fajta megosztott létforma nem mindig élik túl a családot. Lehet, hogy a gyerek meggyógyul, de sok esetben a család sajnos ezért áldozatul esik. Az anya van benne folyamatosan az eseményében. Ő követi, ő látja, mi minden nem mentek keresztül, mert nem jól alkotott történet, visszaesik. És itt van ez az érdekes helyzet, hogy akkor azért ezt a szülővel is meg kell beszélni, hogyha azt látjuk, hogy mostantól nem tudjuk a gyereket meggyógyítani, lehet, hogy vannak még gyógyszerek, kezelések, amivel tudunk segíteni, de meggyógyítani nem fogunk. És akkor ilyenkor az édesapa, aki nincs jelen, kvázi belobban a történetbe, és akkor hát apa, aki mindent megold, küzd azért, akkor fél internet világgal levelezni szokott. Ami nyilván az ő szempontjából érthető, mert ő picit kimaradt a menetrendből, és akkor most ő valahogy kezébe veszi a dolgokat. És akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy igen, az apa most bepótolja, úgymond az az elmaradt energiákat, ami nem tudott a gyerekre közvetlenül ráfordítva, nem volt jelen, de hogy ezzel viszont elveszi azt az időt, akkor éjjel-nappal levelezik, fáradt, nyűgös, megoldást keres. És közben az a fő cél, hogy ő a gyerekkel legyen, az nem tud vele lenni, nem tudnak családként lenni, és azt tudom mondani a szülőknek, hogy gyakorlatilag ez egy olyan kegyelmi idő, valamikor vége lesz, nem tudom, mikor lesz vége, de mégiscsak a családja, mint élményeket gyűjtök, és az élménygyűjtés eredményeként az fog jután azt a házaspár továbbvinni, hogy na lát, hogy ezt is megcsináltuk, ide szeretett volna elmenni a gyerek, ide is elmentek, ez is megvolt, közös program, tehát ezek nagyon fontosak a család továbbmenetelénél, és ezekben az édesapákkal van, hogy szabad így fogalmaz, sokkal több energia, mert munka, hogy ők is át tudjanak billenni ebbe a helyzetbe, ha már sajnos nem gyógyítható meg a gyermek.
Keresztes Németh Zoltán vagyok, 3 gyermekes édesapa, 3 lányom van, és 2 éves volt a legkisebb lányom, amikor rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála. Azóta ezen túl vagyunk, hála jó Istennek, és eltelt már 16 év. Maga az egyesületi létbe azt tudjuk sugározni, mondani a pozitív példát, hogy meg lehet gyógyulni ebből a betegségből. A másik, hogy oda kell figyelni utána is, tehát hogy ezért ez egy olyan betegség, ami később is folyamatos kontrollt igényel. Hála Istennek Dodó teljesen egészséges, és teljes életet tud élni, tehát ő sportol, kézilabdázik, gimnáziumba jár, gyakorlatilag foglalkozik azzal, amivel kell.
Amikor megkapták a diagnózist, mi volt az első gondolat?
Nyilván sok a klasszikus íve ennek, hogy ugye nyilván tagadás, egyebek, aztán reménykedés, hogy mégse az, vagy nem olyan, egyfajta érzelmi hullámvasút. Aztán ugye, hogy az ember egyre több információra tett szert, akkor rájött, hogy mivel áll szembe, és a mi esetünkben ez ráadásul egy a műfajon belül is egy kevésbé szerencsés daganat típus, ami agresszívabb, mint a nagy átlag, úgyhogy mi gyakorlatilag egy ideig így folyamatosan egy ilyen lefelé menő hullámvasúton voltunk, és nagyon vártuk, hogy majd egyszer csak fölfelé is kell menni, de alapvetően elég hosszú ideig ez csak lefelé ment, amíg aztán kialakult a végleges diagnózis, és hát akkor legalább már elérkeztünk oda, hogy tudtuk, hogy mivel állunk szembe.
Volt ennek bármi előzménye egyébként, hogyan derült ki?
Teljesen véletlenül, semmilyen előzmény nem volt. Gyakorlatilag egy rutin vizsgálaton egy köhögés kapcsán jött elő, hogy azóta is nagyon hálásak még a körzetorvosnak, aki alaposan megvizsgálta, noha csak egy köhögéssel kerestük fel, és ő tapintotta ki, hogy van valami a hasban, aminek nem kéne ott lenni.
Onnantól kezdve akkor hogyan változott meg az életük?
Gyakorlatilag egyik napról a másikra, tehát hogy ez ott azonnal az embert beszippantja. Akkor még túl gyorsnak is tűnt nyilván, hogy az emberrel ezek történtek, kerültünk kórházba, kezdődtek meg a kezelések, meg később került sor az operációra, tehát úgy mondani, hogy nagyon gyorsan és hatékonyan.
Mi volt ebben az időszakban a legnehezebb?
Megérteni, hogy mi ez. S részben erre reflektál ugye az egyesület is, ugye az egyik legnehezebb, hogy na de mi lesz ezután, vagy lesz-e utána egyáltalán valami, mert nyilván erről nekünk nagyon kevés információnk volt. Akkoriban azért már látszódott az, hogy azért itt a túlélési esélyek ezek megváltoztak a korábbiakhoz képest, de ez sem volt köztudott. Tehát akkoriban gyakorlatilag ugye az ember, ha meghallotta ezt, hogy valaki rákos, akkor jellemzően arra gondolt, hogy az egyfajta halálos ítélet, tehát hogy akkor itt csak arról beszélgetünk, hogy akkor ugye mennyi idő van hátra, és akkor valami nagyon bizarr kezelések és szenvedések között majd mi történik. De ahogy aztán nekünk is több infónk lett, akkor kiderült, hogy már akkor is azért ez már megváltoztak ezek a viszonyok, és már ez nem feltétlenül egy halálos ítélet, hanem a már nagyobb a túlélési esély, mint az, hogy nem.
Ön és a felesége különböző módon voltak jelen ebben a helyzetben?
Megosztottuk értelemszerűen, mondjuk úgy, hogy a hagyományos módon, hogy az anyuka volt többet a kórházba, és nyilván miután még van 2 másik testvér, akik akkoriban elég kicsik voltak, 4 és 6 évesek, ővelük is kellett foglalkozni, tehát azért lehetőség szerint igyekeztem én is őt leváltani a kórházba, de túlnyomó részt azért ő csinálta végig. Szerencsére számíthattunk a nagyszülőkre is, de alapvetően a személyes jelenlét az egyértelműen a feleségem volt.
Kettőjük kapcsolata megváltozott? Hogyan változott? Milyen irányba?
Abszolút pozitív irányba, tehát hogyha van néhány dolog, amit pozitívumként lehet említeni, ha történik egy ilyen dolog. Egyrészt megismertünk olyan embereket, akik azóta is barátaink, és tudunk osztozni jobban, rosszban, és rengeteg segítséget, támogatást kapunk, adunk egymásnak. Illetve a kettőnk kapcsolatát is jelentősen megerősítette. Ezt így, hogy együtt végigcsináltuk, ez tényleg adott egy olyan plusz köteléket, ami azóta is elszakíthatatlan.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen napra nem vigyázzik. Szeretném, ha az út végén valaki várnak.
szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket, szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s alatt éppen naplemetni játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Az empátiára szükség van. A földeáki Berényi Brigitta együtt indul szolgálatba férjével, Robival. Mentősök. A pihenőben együtt vannak ugyan, de a mentőkocsiban nem. A szabályok szerint ugyanis házas pár, ahogy a szaknyelv mondja, együtt nem vonulhat. Magánvállalkozásukban azonban, tán meglepő, mindketten kőművesek. A törékeny asszony is, aki úgy kapja fel a súlyos vésőkalapácsot, mintha csak asztalkendő lenne. Brigittát felvették a Pécsi Egyetemre építőmérnöknek, de erről a távolság miatt le kellett mondania. A Szegedi Egyetemre környezetmérnök karra is felvették, ám mint hallani fogják, a mentős hivatás szeretete végül is győzött. Egy ember az élet kérdéseire két válasszal. A riporter Kapuvári Gábor.
14 évesen, amikor én az általános iskolából elballagtam, én eldöntöttem, hogy én boltos szeretnék lenni. 14 évesen kereskedelembe mentem.
Hát ez még ilyen kis romantikus.
Igen,
gondolat.
Az volt, és mikor a kereskedelmi iskolába jártam, fél év után, meg a gyakorlatokat végezve, én azt vettem észre, nem nekem való. Pakoltuk a tejet, pakoltuk a kenyeret, még akkor régen ládákba kellett behordani. Rájöttem, hogy nem.
Miért? Ez
nem.
Nehéznek gondolta?
Nem is a fizikai részét, de nem éreztem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Pakolgattam az árukat a polcra, de természetesen 15 évesen még nem is tudja az ember, hogy mit akar, de éreztem, hogy ezt nem. Egy év után otthagytam a kereskedelmet. A szüleim haragodtak természetesen, mert mi lesz belőled, kislányom természetesen a faluba lakva. Jött az az elhatározás, hogy menjek varrónőnek. Voltam 16 éves, mikor elmentem a női szabó iskolába, ez Hódmezővásárhelyen volt. Nagyon-nagyon jó osztályban voltam, nagyon-nagyon jó oktatóink voltak, és igazából a női szabóságnak minden rejtelmét megtanították velünk. Szerettem, elvégeztem a sulit, és utána évekig dolgoztam varrodában, és még nem is textilekkel dolgozunk, hanem bőrrel, és amellett javítgattam otthon, voltak nagyon profi varrógépeim. Szerettem, már az is egy művészet volt, mert tudtunk belőle szép dolgokat, tudtam alkotni már akkor is, magamnak is megvartam a szoknya, nadrág, minden, ami megtetszett nekem.
Na most jön az, hogy de.
És a de. Hát a de az ott kezdődött, hogy édesanyám, ő ápolónő volt. Az idősek otthonában, ahova én elmentem, 22 évesen mentem oda dolgozni. Úgy gondoltam, hogy a varrónői szakmát letéve menjünk egy más irányba.
De miért tette le?
Az a monotonitás, ami egész nap volt, az a tipikus gyári, hogy szalagon, és akkor ugyanazt mindig. Mikor én elmentem az idősek otthonába dolgozni, tudtam, hogy mit kell csinálni. Nagyon szerettem. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért a 15 évért, amit ott dolgoztam. Ez alatt a 15 év alatt születtek a gyermekeim. Ez idő alatt jártam iskolába is. Nagyon-nagyon sokat tanultam az idősektől. Én nagyon hálás vagyok nekik. Robi, hogy kaminozott, én a gyerekekkel egyedül voltam. És lett egy kis vállalkozásom.
Ez lett a gyógymasszőri hivatás.
Igen, mégis kapcsolódik az egészségügyhöz, de sok-sok év után az ujjaim nagyon tönkre mentek tőle. Ha az ember ezt szívvel, lélekkel akarja csinálni, sajnos rámegy.
Akkor már technikus volt?
Nem még, ez jött utána. Igazából mindig tanultam. És mikor a gyógymasszőri pályámban már eldöntöttem, hogy ezt abba kell hagynom. Akármennyire szerettem, a kezeim nem bírták. Viszont akkor jött a lakásfelújítás, és onnan jött az ihlet, hogy most miért ne?
De hát adódik bennem a kérdés, hogyha egy vállmasszírozást nem bírta a keze, akkor a malteros vödrök cipelését...
Az teljesen más, mert másképp terheljük. Azt érzem, hogy valamilyen szinten még jó sor, mert fitten tart egyébként. Ezt a mai napig érzem, hogy nem azt mondom, hogy nincs izomlázom, de az azért úgy rendesen karban tartja az ember. Nagyon nagy küzdelem volt, bevallom őszintén, így visszagondolva ugye a kezdetekre is. Mikor beiratkoztam az iskolába, az építésztechnikusba, mikor beléptem az iskola kapuján, és a folyosón végigment, hogy Jézusom, mit keresek itt? Négy mérnök vizsgáztatott bennünket, és ez már a szóbeli vizsga volt, meg a gyakorlati. A gyakorlati vizsga az volt, hogy ki kellett tűznünk. Zsinórpadot kellett, és akkor tűzünk, egy házalapot kezdjük el bemutatni. Az írásbelije volt, mikor ilyen statikai, ilyen csomóponti rajzokat kellett készíteni, azért figyelni kellett oda, hogy mit is csinálunk. De a négy mérnök közül azt mondta az egyik, elment mellettem, és azt mondta, hogy már egy egyen rosszabbul fogok indulni, mert a parfümöm erős. Nagyon nehéz volt nőként. Emlékszek, vettük a vizes csempevágót, és elmondta nekem Robi, hogy hát ilyet meg ilyet kellene venni, de hát ő akkor még kamionozott. Mikor én bementem a műszaki boltba, és azt mondtam, hogy én szeretnék egy ilyen típusú vizes csempevágót venni, gyémánt poronggal, és akkor elnéztek, hogy én mit is akarok. Dolgoztunk egy helyen, azt kérte a megrendelő, hogy konyhát burkoltunk, és diagonálba kellett a padlóburkolót leraknunk, és amikor a vége felé érkeztünk, de nagyon szép lett egyébként, és azt mondta nekem, hogy nem is érti, hogy most nőként miért nem maradok a fokanálnál, és akkor mondtam neki, hogy hidd el, szoktam főzni is, ezt szoktam lenni shoppingolni is, fel tudok költözni szépen is, de én szeretem a mentős ruhámat is, azt is, meg ugyanúgy, hogy most a mentős ruhámat is. Én nagyon-nagyon közeli hozzátartozómat veszítettem el évekkel ezelőtt, és akkor jöttek ki a kollégáim oda a helyszínre, és én mindig megcsaláltam őket, hogy annyira nagy tisztelettel és emberséggel fordultak, és ott jött a legelső gondolat, hogy én szeretnék mentős lenni. A fő életem a mentőzés, de ugyanúgy az építőipari vállalkozás megvan. Van itt egy fehér furgon, amivel jöttünk, az is ide tartozik, azzal szoktunk el dolgozni, úgyhogy egyik furgonból megyek a másikba. A mentő autóba megyek. Igen, végül is mind a kettő egy munkaruha, mind ez is, vagy mind az építőipari, és mikor elkezdtem a környezetmérnöki szakra, egyetlen egy napon volt eldöntem, hogy mit szeretnék. Felvettek az egyetemre. Boldog voltam, annyira örültem, épp a kisebbik lányommal voltunk bent a kórházban, amikor megkaptam az egyetemre, hogy sikerült. Viszont a következő napon megkaptam azt, hogy ide is jöttek. Volt álmatlan éjszakám, emiatt természetesen nagyon-nagyon sokat gondolkodtam.
És mi az, ami miatt a mentő hivatás mellett döntött?
Kell az az empátia, hogy legyen. Kell az a beleérző képesség legyen az emberekkel, amivel itt jók tudunk lenni, vagyis megpróbálunk jók lenni, megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy segítsünk. Talán ez, ami motivál, hogy segíthetünk.
Gyere ki a rétre, vár az ég, csillagokkal játszik száz mesét. Közepén, mint egy hűs vizitó. Jó jön egy kéz, ha már éppen elég. Zöldebb a föld, ha az erdő leég. Hé, zükkönyök mögül, lesekedő világ. Fülelni kell Istennek, hogy meghallja az imád. Nézd ezeket, kiderül, ki mikor és kit szeret. Majd kigyúlnak a csillagok, mint világító pixelek. Az égből a
a segítségnyújtás mellett a feltöltődést, kikapcsolódást is fontosnak tartja a Magyar Református Szeretetszolgálat. Rendszeresen szerveznek nyári táborokat, ahol figyelnek a gyerekek készségfejlesztésére, a játékra, emellett pedig áhítatok és ima közösség által lélekben is erősítik őket. Nyári lelki megújulás játékkal. Zsoldos Barnabás Máté Szalkán kereste fel Bene Sándort és családját.
A Máté Szalkai kertvárosi gyülekezet rendszeresen nyáron táborokat szervez. Van természet közeli tábor, van, ami egy kicsit az ismereteket bővíti. Történetesen most angol nyelvi tábor is indul. Az angol nyelvi tábor felé orientálódik a család. Nagymama közli a lányával, az unokájával, hogy mire lenne érdemes odafigyelni?
Általában szoktam szólni, de a lányom ugyanúgy tagja a gyülekezetnek, és információja van arról, hogy táborok lesznek, és akkor annak megfelelően iratja be a gyereket.
De azért nekem annyi információm van, hogy nagymama nem csak jelzést ad a lányának, hanem a táborban is tevőlegesen részt vesz, besegít.
Igen, hát már évek óta, mióta a Kertvárosi Református Egyház véget ilyen táborokat, mikor már beindulnak a táborok, akkor szoktam részt venni mindenféle munkálatokban.
Nem árultam még el, hogy hova is toppantam én be.
Bene Sándor és családja.
Nagyapa Sándor a református gyülekezetnek van férfias tábora is. El tudom képzelni, hogy majd az unokával a fiús táborban is részt vesznek.
Igen, a fiammal kezdtem, 3 gyerekünk van, 2 lány és 1 fiú. Fiammal kipróbáltuk a nomád tábort. Amikor időm engedi, akkor támogatólag ezeket a helyi szervezéseket is segítem. És valószínű, hogy a közeljövőben most már nem a gyerekeimmel fogok részt venni, hanem az unokákkal. Hál' Istennek, a Jóisten megajándékozott 4 fiúnokával. Nyári időszakban szinte egy Excel táblával vezetve, hogy kinek mikor van itt az ideje.
És be is tartják.
Betartják, így van.
A beszélgetést hallgatja egy unoka. Te vagy az egyik nagy fiú, aki 5-es. Felkeltettük az érdeklődésedet?
Igen.
Most hova fogsz menni?
Fényes táborban vagyok.
Milyen jelleg?
Angolt és németet. Nem tanulunk, csak hát...
Szinten tartjátok az eddigi ismereteket. Játékos formában nem felejtitek el a német és angol szavakat.
Igen, de csomó játékban csak 1-2 órát tanulunk, még annyit se.
Az a kevés, pont elegendő, inkább játék legyen, te is azt mondod?
Igen.
Osztálytársak vannak, haverok?
Nincs.
Barátságokat kötsz majd, ugye?
Igen.
És a neved? Nem árultuk még el.
Herman Marci.
Anya is itt van a közelben. Tímea, amikor a gyülekezetben hallotta, hogy lesz tábor, különösképpen az angol vagy más jellegű, azonnal úgy gondolta, hogy a gyermeket be kell íratni ebbe a táborba.
Évek óta járunk már, örülünk neki, hogy újra lesz angol tábor. Ugye ez a jövő, ma már minden gyerek jobban beszél szinte, mint mi. A nagyszülőköz képest meg ugye professzionálisan kellemes 2 hetet tölthet el. Van egy kis szórakozás is benne. Nem az van, hogy egész nap csak a tévé előtt ül a gyerek, unatkozik, nem találja a helyét.
És közösségben van. Igaz, hogy mint mondtam, nem sok ismerős van, de azért majd kialakul.
A mostani táborban, ahol most van angol táborban, ott nincsen, de a következő 2 táborban, amit az egyház szervez, a csoportnak a fele az ő osztálytársa. Önmaga is egyházi iskolába jár.
Az egyházi iskola az itt Máté Szalkán, a Kálvin János?
Így van a Kálvin János általános iskolába jár. Már felsős nagyfiú lesz.
Hogyan sikerül a nyáron az elhelyezés? Mert ugye ezek egyhetes táborok, de hát a nyár az szünidő az hosszú.
9 hét, ahogy számolgattuk. Van anyának, apának szabadsága, közös nyaralás is legyen benne. Ő sport a Máté Szalkai Egyesületben kézilabdázik. 2 hét lehetősége van. A többi időt meg úgy gondolom, hogy töltse szabadon, tehát ne legyen azért minden alkalommal kötött. Ilyenkor vagy velem, vagy a nagyszülőkkel eltölti az időt. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy az összes nagyszülő tud nekem segíteni. Tényleg azt mondhatom, hogy a gyerek is nagyon-nagyon szeret együtt lenni. Mind a nagyszülőkkel, mind pedig az unoka tesókkal, ugye itt vannak a nagybandázós alkalmak is, az itt alvások, amikor a nappali megtelik élettel, és aztán ha elmennek haza, akkor csak annyit hallunk papától, mamától, hogy csend lett, de szomorú csend számukra.
A nevét nem árultuk még el.
Bennett Imel.
A doktori címmel. Minden nyáron a Máté Szalkai Kertvárosi Református Gyülekezet táborokat szervez. Ezzel segítenek a szülőknek, hiszen nincsenek felügyelet nélkül a gyermekek, és talán azokban a táborokban, amelyekről dr. Makrai Tibor, a gyülekezet főgondnoka fog beszélni, a gyermekek se felejtenek el mindent.
Elég gazdag a paletta. Június végén hittan tábor, óvodás gyerekek is mehetnek, és 6-ig tart a korhatár. Ebbe a táborba szeretnék bevonni idősebb gyerekeket is, tehát akik segítőként vesznek részt, gimnázium önkéntes munkába is beszámít ez nekik. Ennek a létszáma körülbelül olyan 100 fő. A következő tábor az a angol tábor, ahol 35-40 fős résztvevői közösség van, és egy Exodus nevű ifjúsági evangelizációval foglalkozó északír presbiteriánus szervezet áll a háttérben, akiknek a munkatársai jönnek és segítenek a lebonyolításban, és mellettük itt is a gimnazista segítőink a gyülekezetből, hogy belekóstoljanak a szolgálatnak a jó ízébe, a lehetőségébe is, szülőknek segítség a felügyeletben itt a nyári szünetben. Emellett most a tanodások nyitnak a szülők felé is, a roma szülők felé is, gyerekeken keresztül beintegrálni őket. 3 napra elvonulnak Márokpapiba, egy kis beregi faluba, ahol kirándulnak, a természettel ismerkednek, és természetesen itt is a Bibliával foglalkoznak. A gyülekezet egész közössége számára pedig egy erdélyi kirándulás augusztus 20-a környékén. A dél-erdélyi Hátszegre megyünk el, régi középkori templomokat nézzük meg, és a esti alkalmakon Isten igéjét hallgatjuk, és testvéri közösségben vagyunk együtt.
Papír sárkányt eregetni, vizes ruhát teregetni, így pangokat fújogatni, búzamezőn bujócskázni, nagy ilekvárt kevergetni, cukorborsót szemezgetni, kazettákat cserélgetni, vasárnap majd együtt lenni, nyári vihar bőrigázni, téli napfény jól megfázni, őszi színek tátott szájak, tavasz illat nyíló vágyak, majd asztalnál beszélgetni, őseinkre emlékezni, és lámpánál olvasgatni, gyertyafénynél imádkozni. Köszönted meg, amit kaptál, hányszor, mondd hányszor, s az élet csak tovább táncol. Mondd hányszor, kislaborban hajat mosni, túrós csúszát megcukrozni, pálinkától falnak menni, kocsonyától bajba lenni, héjas krumpit pucolgatni, tartalékot kuporgatni, bélyegeket elcserélni, egyszer talán meg is éri, nyaralásra spórolgatni, gázszámlától kiakadni, nagyvárosba felköltözni, ünnepnapon kiöltözni, Balatonra leutazni, szerelmünket bemutatni, olyan szép az élet hogyni, tessék csak hát jól megélni. Mondd hányszor, szárnyaltál és lassítottál, hányszor, köszönted meg, amit kaptál, hányszor, mondd hányszor, s az élet csak tovább.
Ha nincs nagyszülő a háznál, pótnagyi kerestetik. Egyre többen keresnek kisgyermekük mellé a nyári szünetben pótnagymamát. Van, aki az interneten közösségi oldalakon ajánlja fel szabad idejét, vagy édesanyaként keres pótnagymamát. És ehhez a műfajhoz, bár kétségkívül sokat ad gyereknek, felnőttnek egyaránt, nagy-nagy bizalom kell. Pilisi Csenge összeállítása.
Olvastam az interneten az egyik közösségi oldalon, hogy pótnagymamát keresnek a gyerekek mellé. Miért ezt választja ezt a módját a nyári gyerekelhelyezésnek?
Nekünk a gyerekelhelyezéssel úgymond nincs problémánk, mert úgy dolgozunk, hogy meg tudjuk oldani önmagunk is. Mi valóban egy pótnagymamát és pótnagypapát szeretnénk a gyerekeknek, mert őnáluk ez a nagyszülői szeretet fogalma, ez igazából nem is van. Nagyon minimálisat találkozhatott a nagyobbik gyermekem a nagyszülői szeretettel 2,5 éves koráig, viszont látja az óvodában, látja a baráti körnél, a gyerekeknél, hogy mennek a nagymamához, jön a nagymama, és nálunk ez hiányzik. És most már, hogy eléri lassan a 6 éves kort, egyre többször teszi fel a kérdést, hogy neki miért nincs.
Nincs segítségem, barátok szoktak segíteni, mivel ismerem őket, így bennük megbízom, tehát már volt rá példa, hogy oda is adtuk egy fél napra a babát. Idegen, hát ha nagyon jó referenciája van, és közösen is megismerjük az illetőt, akkor akár szerintem ez nem probléma.
Mert ez kicsit olyan, mint a babysitter lenne.
Igen. De ennek örülnék, hogyha ez a szeretet tényleg szívből jön, és őszinte, azt érzi a gyerek.
Mit adhat egy idősebb segítség, vagy egy nagymama?
Bennük még a régi értékek szerintem megvannak, ez fontos a mai gyerekeknek is.
Ilyen pótnagyiságot vállal Halász Ildikó, aki nyugdíjas pedagógusként segít be a környékbeli családoknak.
Nekem még nincsen unokám, benne vagyok már ebben a korban, a kortársaim közül már nagyon sokaknak van unokája. Másrészt pedig annyi szabadidővel rendelkezem, hogy szeretnék másokat segíteni, ha nekem nincs unokám, akkor másoknak, fiataloknak, akiknek esetleg a szülei még dolgoznak, vagy vidéken laknak, és esetleg szeretnének egy kis szabadidőt maguknak, akkor én úgy érzem, hogy segítenék ezzel, hogy elvállalok gyerekfelügyeletet, gyerekekkel vagyok.
Jól tudom, hogy most is vannak önnél gyerekek?
Igen, hát van rendszeres olyan is, hogy egész évben, és hát nyáron én egyébként iskolában dolgozom, de nyár ugye a szünet, ezért úgy gondoltam, hogy elvállalok nyára is gyerekeket.
És mit csinál egy pótnagyi a gyerekekkel? Olyan, mint egy igazi nagymama?
Kertes házban lakom, úgyhogy jönnek a gyerekek, akkor társasozunk, kreatívkodunk, beszélgetünk az élet nagy dolgairól. Nálunk van medence, akkor fürdenek a gyerekek. Tehát igazából egyrészt próbálom őket kicsit az én korosztályomból adódóan is hát nevelni őket, így idézőjelbe, de másrészt viszont szeretek velük játszani, együtt lenni.
Azon túl, hogy programokat szervez, hogy tartalmasan töltik az időt, elfogadják a tanár a nevelést, ugye ön pedagógus eredetileg.
Én úgy érzem, hogy igen. Már azt is tapasztaltam, hogy amikor én megyek oda egy gyerekre vigyázni pár órán keresztül, a szülők nincsenek otthon, tehát és amikor oda megyek és a szülőkkel beszélnek, akkor kicsit úgy érzem, hogy velem más hang nem beszél, mint hogy egy picit nagyobb tisztelettel. Szót fogadnak, hallgatnak rám és figyelnek a esetleges tanácsaimra.
Mennyire lehet pótolni ön szerint a nagyszülők korosztályának a tapasztalatát, az érzelmeit, a szeretetét, akár így is?
Valamennyire szerintem igen, jó, hát nincs közöttünk ugye vér szerinti kapos. De mivel én úgy érzem, hogy szüksége van a gyerekeknek egy idősebb korosztály, lássák az ő életét is, vagy hogy az ő hozzáállását a dolgokhoz, ezért igazából szerintem valamennyit azért pótolok.
Idegen ember ugyanúgy vigyázhat a kicsire, mint mondjuk egy nagyszülő? Ugye vér szerint kell, hogy kötődjön.
Nem biztos, hogy vér szerinti nagyszülő ugyanúgy vigyáz egy gyerekre, mint egy idegen. Ez annyira egyéntől függ, hogy ki milyen valójában. Hallottam másoktól, hogy hiába van igazi nagyszülő, igazából nem érdeklődik a saját unokája iránt, míg egy idegenben sokkal több, mert ő szeretnek valakihez tartozni, szeretne átadni magából, akár egy idegen is tud annyit, ha nem többet, mint egy valódi nagyszülő adni.
Akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. A nagymama mindig készen áll, és mindig
edukáció nem csak gyerekeknek. Hogyan tölti a nyarat egy tanárházas pár? Rozgonyi Dezső és felesége Zsuzsa a Máté-Szalkai Esze Tamás gimnázium tanárai. A tanév alatt tanítanak, július-augusztus számukra a feltöltődés. Most annyival lesz gazdagabb a nyár, hogy egyetlen unokájuk is helyet követel az életükben, és ez előreláthatóan sok-sok közös játékot jelent. Rozgonyék úgy gondolják, szép nyaruk lesz. A riporter Zsoldos Barnabás.
Itt a tanév vége, az egyik iskola tábláján láttam kiírva, hogy vakáció. Rozgonyi Dezsővel és kedves feleségével, Zsuzsa asszonnyal beszélgetek, ők középiskolai tanárok, Máté-Szalkán az Esze Tamás gimnáziumban. Már belekóstolt a házaspár a kirándulásba, a csoportok kísérésében, de még mindig ott van az érettségi, amit ugye végig kell vinni. A júniuskor van valami a vakáció égisze alatt, vagy pedig ez úgy elúszik, dolga van az érettségivel. Dezső.
Van egy osztályom, aki most érettségizik matematikából, Taubelizni nem kell, mert nem bukhat meg senki sem. Most szervezem éppen a következő évben az osztályomnak a kirándulását, ami majd szeptember 5-e, 6-e, 7-én lesz.
Ne ugorjunk ekkorát. Felvezetőben mondtam, hogy már volt egy kirándulás, amikor Zsuzsa, ez úgy az év lezárásához hozzátartozik?
Hát egy picit ahhoz is, hiszen ez most volt az utolsó tanítási héten, a 9. évfolyammal három osztályal voltunk Budapesten, az Operett Színházban. Nagy élmény volt a gyerekeknek. Fontosnak tartom azt, hogy innen erről a térségről is elmenjünk egy fővárosi közszínházba. Szépen felöltöztek a lányok, a fiúk, és megilletődöttek voltak ők is, és nagyon élvezték az előadást. Egy élmény volt számunkra a budapesti utazás is, villamosról le és fel. 75 gyereket jelentem, mindenkit haza.
Igen, ez a legfontosabb. Dezső mondta, hogy osztálya van, Zsuzsának saját osztálya van, tehát nem keveredett a kettő.
Nem, 9. B-seknek, biológia, kémia tagozatos gyerekeknek vagyok az osztályfőnöke, és mi évfolyam szinten szoktunk irándulni menni, tehát nem csak az én osztályom, hanem még jött a másik két osztály is, az A és a C. Jó, hogyha több gyerek együtt van, keverednek, ismerkednek, nem csak osztályok vannak.
Mondtam, hogy a táblán olvastam, hogy vakáció. Hogyan készül a Rozgonyi házaspár a nyárra? Mi az elképzelés?
Nemrég született unokánk, szeretnénk minél többet velük tölteni. Budapesten laknak, ezért minden második hétvégén egy napot rájuk szánunk. Ezen kívül van nyári programunk is természetesen, van egy Balaton környéki háromnapos wellness ajándékunk a gyerekeinktől, és van egy baráti körünk, akivel együtt turázunk, és például Szlovákiába fogunk menni.
Zsuzsán hoz fordulok, ugye, ha már kicsi baba van a családban, anyuka, haladó anyuka, vagy pedig be kell segíteni, tanácsokat adni, amikor két hetenként meglátogatja őket.
Nem kell tanácsokat adni, mert a mai anyukák, azok már haladó anyukák, mert hogy ők az interneten keresztül már mindent megtanulnak, és ha pedig olyan védőnője van, mint amilyen van a lányomnak, akkor őtől sok segítséget kap, úgyhogy nekünk csak élvezni kell. Mi csak játszunk. Sétáltatunk. Egy van. Ő a család szemfénye. Igen. És még az Dezső nem mondta, hogy ő ugye fog menni az énekkarral is kirándulni. Még karácsonyra kapott ajándékot most tudunk nyáron kihasználni. A barátainktól élményajándékokat kapunk, és lepjük meg egymást. Ott pedig egy miskolci kirándulást kaptunk. Ahonnan hazajövve pedig megyünk a Tokaj Fesztivál katlamba is egy előadásra. Lassan tele a nyári naptár. Nekünk kell ez a két hónap, hogy kikapcsolódjunk. Mi szeptembertől júniusig napi 12 órában foglalkozunk a munkával. De bár ez nekünk nem
a
hivatásra, inkább így fogalmaznék. Van ez a július és augusztus, amikor viszont kikapcsolódunk.
Kicsit fecsegjünk. Dezső a Máté-Szalkai Ádám Jenő pedagógus kórusnak a tagja. Hova menne ez? Nem is mondta még.
Gyulára van most szervezve, minden évben a kórus pihenésként vagy utalomként pár napot együtt tölt. Most Gyula és környéke, július 6-a, 7-e, 8-ai hétvégén.
De Zsuzsa oda nem megy.
Nem, ő nem.
Nem tagja a kórusnak,
igen.
Tudjuk meg, hogy van-e saját programja erre a három napra.
Nincs saját program, de néha szerintem kell mindenkinek külön saját program. Nem baj, hogyha Dezső elmegy.
Van a ház körül is tennivaló.
Na igen, megvan. Kert. De nekünk van hátul egy kis zöldséges kertünk, amit szerintem fontosnak tartjuk az egészséges étkezést, tehát hogy legyenek olyan zöldségeink és olyan biozöldségeink, ami nyáron és idén jellegűek, akár paprika, paradicsom és zöldség, nincs nálunk halomszámba, de az, hogy a gyerekeinknek is példát tudjunk mutatni arra vonatkozóan, hogy egészségesen táplálkoznak és egészséges zöldségeket vásároljanak.
Budapesten nem tudnak termelni, tehát vásárolják.
Kapják. Innen.
Itt ezért termel nagypapa és nagymama. Kívánom, hogy élménygazdagon teljen ez a nyár.
És ez is a nyár. Érik már a ribizli a verpeléti Lajos Király manufaktúrában. Király Dávid már gyermekként segített a nagyszülei ültetvényén, majd átvette a gazdálkodást feleségével, Szilviával. Nagyapja készítette az első ribizli bort, ami új értéket teremtett. A gyümölcsöt már nem csak megtermelik, hanem bort, és prémium minőségű szörpöt, pálinkát is készít a család belőle. Király Dáviddal és feleségével, királyné Körösi Szilviával Pilisi Csenge beszélgetett.
Ja, elég hosszantartó a szájt, egy kis eső megtörte, úgyhogy most felélegzett a növény. Egyébként egy eléggé hosszú tavaszi fagy volt a virágzás kezdetekor, ami befolyásolta a fekete és a piros ribizlinek a termés hozamát. Tulajdonképpen elég sok virág megfázott, tehát még ilyen rügyes állapotban volt, szóval nem lefagyott, hanem megfázott. A virág ezért nem fürtökben, hanem inkább szemekben kötött meg a gyümölcs. És utána pedig ugye májusban még volt csapadék, júniusban abszolút nem volt, plusz jött ez az elmúlt két hét 30 pluszos hőmérséklet magas UV-val, úgyhogy ez a ribizinek annyira nem kedvező időjárás.
És ilyenkor tudják valahogy, nem tudom, takarni a növényt, vagy lehet valahogy óvni?
Hát lehetne árnyékolni, ez egy eléggé nagy beruházást igényel, illetve ehhez azt kell, hogy a területek azok koncentrálva legyenek, tehát lehetőleg egybefüggő terület legyen, nekünk nem így van. Ezáltal ezt elég nehéz kivitelezni, inkább különböző lomtrágyákkal lehet stresszoldást alkalmazni a növényeknél.
Az, hogy most az elmúlt napokban esett egy picit az eső, ez mennyire elég? Mert ugye azt mondják, hogy a 20-30 centi mélyen kellene, hogy még mindig legyen víz a talajban, de már nincs.
A növények azok képesek ugye a levelükön keresztül is felvenni a folyadékot, szóval hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem ért semmit ez a, itt egész pontosan 3,5 mm csapadék esett, illetve most egy ilyen felhősebb időszak van, kicsit fellélegzett. Nyilván a nyár további részének a túlélésében minden cseppeső segít.
Mikor lehet már úgy tudni, hogy mi lesz a termés?
Amikor leszedjük. Nagyon sok kis fekete vagy piros bogyóról van szó, ami a bokron jól mutat, de súlyban nem biztos. Aki 10 mázsát tudott egy hektárról leszedni, tehát 1 tonnát, az már egy jó termésnek számított idén. Egyébként átlagban 4-5 tonnának kellene lennie egy hektáron. Tehát van hiány bőven.
És a család szedi, ha majd megérik?
Mi kombánnyal fogunk szüretelni. Dávid fogja csinálni, meg egy barátunk, aki velünk dolgozik. Mindenki azt gondolja, amikor találkozik velünk fesztiválokon vagy rendezvényeken, hogy itt a szüret és a betakarítás a legnagyobb feladat. Nyilván az, mert nem könnyű, meg mindig van valami, meg egy szüretelő gépről beszélünk, de már nem arról van szó, hogy kézzel szedjük a ribizlit. Mondja Dávid, hogy 2 héten elszedte 140 ember. Hát ma már ez minden szempontból kivitelezhetetlen, hogy találj ennyi embert, aki 2 héten át ebbe a melegbe dolgozik.
Nincs is munkaerő, de lehet, hogy meg sem lehetne fizetni őket?
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy... Akkor abban az időben, ez a 90-es évek, 2000-es évek eleje, akkor azért a falvakban még volt olyan fiatal munkaerő, aki egyébként általában gazdálkodott, legalább kicsibe a saját kertjébe. A mai világban ez már abszolút nem jellemző.
És mi készül ebből a gyümölcsből?
Az első termékek a borok voltak, ami hagyományos borászati eljárással készül piros és fekete ribizliből. Készítünk még ribizli velőből szörpöt, lekvárt és pálinkát. És gyakorlatilag mindegyik különleges termék, a szörp és a lekvár nagyobb magas gyümölcstartalommal rendelkezik, a pálinkát pedig csak mi készítjük így Magyarországon. Szóval az, hogy a szintiszta gyümölcs húsból főzünk pálinkát, és nem is készül belőle sok, 1200 kg gyümölcsből, ez 800 liter velő, és abból 60 liter pálinka. Szóval ez az arány, nagyon meglepődnék, hogyha drasztikusan javulna. Körülbelül ugyanolyan idézőjelben rossz a kihozatala, mint egy málnának. De nagyon különleges, nem is készül belőle sok, ilyen 120 palackot tudunk csinálni egy évben. De nagyon szeretik az emberek. Egyébként a bort is, a szörpöt is, a lekvárt is, hát nekünk mindenből tényleg limitált van. Szóval amikor azt mondjuk, hogy van még az 50 darab, és az elfogy, akkor most ugye pont ott vagyunk, hogy szüret lesz, és nem tudjuk, hogy mennyi terméket tudunk majd csinálni, és ezért így nagyon nehéz számolni.
És ebben hogyan tudnak megélni? Hogyan tudja eltartani a családot?
Próbálunk előre gondolkozni, és olyan különleges termékeket csinálni, amihez tudunk piacot is teremteni. Most jelenleg, hogyha a feldolgozott termékeket nézzük, akkor ezek a fesztivál és a közvetlen értékesítés. És nyilván, akinek gyereke van és vállalkozása, tudja, hogy azért ebben lavírozni egész nap, hogy most melyik szerepben vagy, nagyon nehéz. Az éghajlatváltozás egy kiszámíthatatlan dolog. Azzal senki nem fog tudni mit csinálni. Törekszünk arra, hogy ez a lehető legstabilabb legyen. Törekszünk arra, hogy több lábon álljunk, többféle termék legyen, többféle árkategóriában, hogy borkóstolókat tartsunk, lehet jönni hozzánk, és ott meg lehet kóstolni mindent, meg lehet nézni a földeket. Aztán most nem azt mondom, hogy majd meglátjuk, mit hoz a jövő, mert azért nagyon sok tervünk van, de el kell tudnunk fogadni azt, hogy nem minden rajtunk múlik. Amit mi csinálunk, az egy fiatal családi vállalkozás, aki értéket teremt. Voltunk ribizlibor versenyre, elküldtük a borunkat Csíkmadarasra, és aranyérmet is, külön díjat is kaptunk, és nagyon örülünk ennek a szakmai elismerésnek, de nekem legalábbis személy szerint biztosan sokkal jobb érzés az, mikor ott vagyunk egy rendezvényen, ahol ott van rajtunk kívül még nem tudom 30 borászat, és előttünk áll a sor.
Ezt hogy egyeztetik össze a családdal?
Nagyon sokat segítenek a barátaink és a nagyszülők. Mikor hétvégente rendezvényeken vagyunk, akkor a gyerekek oda mennek, ami földrajzilag közelebb esik ahhoz a nagyszülőhöz, illetve hogyha olyan a rendezvény, akkor valamelyikünk itthon marad velük. Hát ugyanúgy, mint bármilyen család, megpróbáljuk a munka mellett megoldani. Csak ugye az a különbség, egy vállalkozó és egy alkalmazott, beállítottságú ember között, hogy nekünk például, amikor itt éjszaka fel kell kelni a gyerekekhez, bármi eszembe jut, és nyilván az ember a saját vállalkozásán folyamatosan kattog, szóval itt nem így van, hogy akkor 4 óra van, és nem gondolok rá holnap reggel 8-ig, hanem folyamatosan azon vagy, hogy mitől lehetne még jobb jegyzetbe felírom, ami eszembe jut éjszaka.
Megismerkedtünk, szerintem 3 hónapja voltunk nagyjából együtt, ez egy téli időszak volt, én mondtam neki, hogy nem fogunk tudni többet találkozni, hogyha nem költözik ide Verpelétre, mert nekem nem lesz időm. És akkor ő ide költözött, és aztán mondtam neki, hogy ha megcsinálja velem a szezont, akkor megkérem a kezét.
Kiállta a próbát.
Kiállta a próbát, és így ezáltal meg is kértem a kezét. A következő évben megházasodtunk, a következő évben megszületett az első gyerekünk.
Boldizsár egyébként a mai napig azt mondja, kérdezzétek meg, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és megkérdeztük, és mondta, hogy ő ribizliboros lesz.
A mi munkánknak akkor van igazán értelme, hogyha ezt tovább viszi valaki. Ez viszont szerintem egy biztonságot nyújtó dolog tud lenni, illetve nem mellesleg, mégiscsak élelmiszerrel, meg földdel foglalkozunk. Azért ez tényleg egyfajta létbiztonságot ad az embernek, akárhogyan is nézzük.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Itt hamarosan a nagyítás következik. Én a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.